Igazság szerint én magam is kicsit ambivalens módon gondolkodok erről. Talán van olyan, amikor azt mondom, hogy ez egy szükséges dolog. Van olyan, amikor azt mondom, hogy erre igenis az életünk szerint nekünk mindannyiunknak szükségünk van. Valamikor azt mondom, hogy igen, ez egy szép hagyomány, amit valamikor hagytunk kiveszni, most újra felelevenítettük, és igenis fontos dolog az, hogy emlékezzünk azokra, akik megelőztek bennünket, de már nincsenek közöttünk. Máskor pedig azt gondolom, hogy nem más ez, mint pszichológia. Nem más ez, mint olyan dolog, amellyel saját magunk ellen védekezünk. Védekezünk olyan lelki trauma ellen, amelyet nem tudtunk feldolgozni. Védekezünk olyan behatások ellen, amelyek az életünk egy nagyon fontos részét, és tulajdonképpen az egész életünket befolyásolják. Vagy pozitív, vagy negatív irányba, mert nincs középút, vagy élet van, vagy halál van. Langyost Jelenések könyvében Isten kiköpi a szájából. Mózes azt mondja a népnek, hogy elétek beadtam az életet és a halált, válasszátok azért az életet, hogy éljetek. Máskor azt mondom, hogy ez azért van, mert nem merünk szembenézni azzal, amit a római levélben így fogalmaz meg Pál, hogy elrendel dolog, hogy az emberek meghalljanak, és azután jön az ítélet. Hogy vagyunk mi ezzel? Érdekes dolog a divat. Mai világunkban divat diktátorok talán a legnépszerűbb emberek. Mindenki szeretne egy Gucci táskát, vagy egy Lafroen szemüveget, vagy egy Ray-Ban szemüveget. Mindenki szeretne, legalábbis fiatalok közül, egy Hello Kitty-s táskát. Mit mond a divat? Hogyha megnézzük a legnépszerűbb filmeket és a legnépszerűbb sorozatokat, akkor nagyon nagy megdöbbenésemre, én magam is csodálkoztam rajta, milyen filmek és milyen sorozatok azok, amelyek a fiatalokat elsősorban, de az egész világ tévé és videó, valamint filmnéző közönségét magukkal ragadják. Hát ezek a vámpíros sorozatok. Rögtön hármat is lehetne sorolni. Ugye itt van a vámpír naplók, hogyha kicsit fiatalabbakkal beszélgetünk, rögtön látjuk, hogy mit néznek meg szívesen sorozatok közül. Vagy itt van a True Blood nevű, szép magyar című sorozat. Aztán ugye jön az Alkonyat, a Twilight, ezt is ismeri mindenki fiataloknál. Különösen népszerű, de mozikban is sikert aratott. Miről szól? Idősebb testvérek rázzák a fejüket, természetesen ők még ezt nem ismerhetik. Más. Most már a világ egy globális média világban élünk, amelyben nagyon könnyen internetről is szinte pillanatok alatt le lehet tölteni ezeket a filmeket. Miről szólnak ezek a filmek? Miről szól a divat? A fiatalok divat irányzata és igénye, eszmei áramlata miről szól? Milyen a vámpír? Halhatatlan. Ameddig régen, annak idején, ugye még több ezer évvel ezelőtt Mezopotámiában Gilgames volt a sztár, aki kereste a halhatatlanságot adó növényt vagy gyümölcsöt. Egyesek szerint az édent, csak még akkor nem tudták, hogy mi az, ahol az a bizonyos gyümölcs van, ami az élet fáján terem, ami visszaköszön majd a Jelenések könyvében, nemrég olvastuk mindennapi olvasásaink közben a Jelenések könyvéből az új várost, Jeruzsálemet, ahová Isten hívja az ő népét, ahol van egy fa, ahol a fa 12-szer terem egy évben jelképesen, és mindenki mindig ehet róla, minden hónapban meghozza a termését, ez jelkép, jelképez az örökké termőfát, az örök életet. Tehát 3000 évvel, 2000 évvel ezelőtt még ők voltak, most már Dracula leszármazottai a sztárok, akik örökké élnek. nem kell félniük a haláltól. Vajon erre vágyik-e mindenki? Vajon mi mire vágyunk? Vajon arra vágyunk-e, hogy ez az élet különböző problémáival és nehézségeivel végtelenségig meg legyen hosszabbítva? Vajon arra vágyunk-e, hogy minden tehertől mentesen tudjunk ennek a világnak és a szépségeinek hódolni is? Örülni. Érdekes kis levelet kaptam nemrégiben interneten, de a történetet ismertem már korábban is. A történet egy képregényszerűen megrajzolt történet, emberek mennek az élet világ síkján, és hurcolják a keresztjeiket. Azokat a problémákat, azokat a gondokat, terheket, amiket kapunk ebben a világban. És van a középen egy kis figura, aki elkezd imádkozni Istenhez, hogy túl nehéz nekem ez a kereszt, jó lenne egy kicsit lefaragni belőle. És aztán veszi is a fűrészt, és lefaragja a vállán hordozó keresztnek a végét. Könnyíti ezt az életet, könnyíti ennek az életnek a terheit. És megy tovább. Még mindig nehéz a kereszt, másodszor is megpróbál könnyíteni rajta, fogja, még rövidebbre fűrészeli a keresztnek a végét, és most már vidámabban, képregényben rajzolva, fütyörészve megy tovább. Aztán elérkeznek többiekkel együtt a végéhez. És ott egy nagy szakadék várja őket, és a nagy szakadékon mindenki, aki végig hurcolta életének a nagy keresztjét, a keresztfát keresztül helyezi a résen, a szakadékon, és átmegy rajta, az övé viszont rövid hozzá. Mert lefűrészelte. Mert könnyített a terheken. Úgy gondolta, hogy nem szükséges szembenézni a keresztjeivel. A régi hagyomány szerint ez a vasárnap az utolsót megelőző előtti vasárnap, aminek a neve ítélet vasárnap. A felolvasott igeszakaszok mind arról szólnak, hogy ebben a földi életben, ahogy Jákob is mondta, amikor megállt a fáró előtt, élünk 70-80 évet, nagyobb része nyomorúság, vándorlás és szenvedés, amihez érdekes módon mégis rendkívüli módon ragaszkodunk. De a végén, amikor ennek az életnek a vége elér bennünket, akkor oda kell állnunk Isten elé, és ítéltetnünk kell. Pál apostol azt mondja a Tesszalonika beliekhez írott levelében, hogy nem szeretnénk testvéreink, ha tudatlanok lennétek az elhunytak felől. Tudatlanoknak lenni az elhunytak felől azt jelenti, hogy azt hinni, hogy az elhunytak többé nem támadnak fel. Tudatlannak lenni az elhunytak felől azt jelenti, hogy nem bízni az Isten erejében. Nem hinni azt, hogy az, aki ezt a világot teremtette, és benne az ő képmását, az embert elhelyezte egy különleges helyzetbe, olyan helyzetbe, ami nincsen még egy tudomásunk szerint eddig a világegyetemben, vagyis döntéshozó helyzetbe hozta, vagyis olyan helyzetbe, amelyben ő megmondhatja, hogy igen vagy nem. Ebben a helyzetében az embert az Isten, aki teremtette, nem tudja megtartani. Még akkor is, hogyha az ember úgy döntött, hogy nem. Mert elétekbe adtam az életet és a halált, és az ember választotta a halált. Választotta a fene gondolnánk mi nem választottuk. Mi nem választottuk a halált, hiszen ha tudnánk, hogy hogyan lehet elkerülni a halált, akkor már régen megtettük volna. Emberek milliói keresik, most is. Kutatnak különböző gének, különböző DNS-ek fölött, után, hogy hogyan lehetne változtatni rajta. Hogyan lehetne kiküszöbölni az öregedést előidéző gént. a DNS-ből. Nagyon sokan próbálják különböző transzcendens módszerekkel megoldani ezt a dolgot, halott idézőkkel és lélekvándorlással. Nem új ez a dolog, mert szeretnénk, és mondjuk, hogy nem választottuk, mi nem, de nem választottuk az életet sem. Mert mi is az élet? Ez az élet, amit élünk a Földön? Nemrégiben egy, igen, én is nézek filmeket, egy filmben egy lelkész készült a vasárnapi istentiszteletre, és egy szabadságharcos, nagyon heves lánya volt, akit nem akarott meghallgatni a problémáiról, és a következőt mondta neki a lánya, hogy miről fogsz prédikálni? Prédikálj arról, hogy emberek milliói halnak éhen. Prédikálj az écről, prédikálj a betegségekről, prédikálj a nyomorúságról, ami körbeveszi a Földet. Miért nem erről beszélünk? Prédikáljunk arról, hogy mi az, ami a halált mutatja a világunkban. Prédikáljunk arról, hogy ezelőtt 20 évvel nyugodtan kimehettem abban a településben, ahol születtem, a település határában lévő úgynevezett domb alatti térségre, mert volt ott egy domb szánkózni, és az ott lévő szeméttelep még nagyon kicsi volt. Nagyon kevés szemetet vittek oda, néhány négyzetméternyi helyen elfért az a szemét, amiben gyerekként ugye sok mindent találtunk, ami érdekes, és sok mindent, ami veszélyes. De korán sem volt olyan veszélyes, mint most. Amikor legutóbb otthon voltam és kimentem, egy egyszerű 2000 lelkes kárpátaljai falu határába, ahol régen egy kicsi kis területen volt egy szeméttelep, elszörnyedve láttam, hogy az egész domb be van terítve szeméttel. Mert ez a halál. Mert ezt a halált mutatja körülöttünk. Az ember az életet választotta? Az életet választjuk, amikor különböző dolgokban választjuk a luxust, és a különböző dolgokban választjuk a társadalmunk kínálta kényelmet. Mert minden egyes műanyag dobozzal, amit megvásárolunk, sietetjük azt, hogy az ükunokáink belefulladnak majd a smogba. A műanyagok által, elégetése által felszállt füst pedig leégeti, leszedi az ózonréteget, és nem lesz elég a napvédő krém ahhoz, hogy ne süljünk meg. Mi talán még nem, de ők biztos. Vajon az életet választjuk? És mit mondanak erre azok, akik már elhunytak? Ugye arra gondoltunk, és azzal kezdtük, hogy a halottak felől ne legyen kétségünk, ne legyünk tudatlanok. Minden elhunyt fel fog támadni. Hogyha gyász van a lelkünkben, hogyha fájdalom van a lelkünkben, az nem baj, mert ez a szeretetnek a jele. Mivel szerettük azt, aki eltávozott tőlünk. De milyen szeretet az, amely nem hagyja magát megvigasztalni? Milyen szeretet az, amely figyelmen kívül hagyja az evangélium vigasztaló szavát? Önző szeretet. Olyan szeretet, amely magát vagy a fájdalmát nagyobbnak tudja az Istennél. Olyan szeretet, amely nem hiszi, hogy az Isten elég nagy ahhoz, hogy feltámassza az elhunytakat, és vele együtt bennünket is. Vagy azt mondjuk, hogy a mi bűnünk nagyobb, annál sem, hogy az Isten megkönyörüljön rajtunk. Tényleg nagyobb a bűnünk? Vagy az egónk nagyobb, ami által nagyobbnak tartjuk a mi bűnünket, és kisebbnek az Istent, és kisebbnek az Isten kegyelmét? Ne tévesszen meg bennünket, egyik sem ítélet fog jönni. Ítélet, amely senkit nem fog elkerülni. Azokat, akik már elhunytak, és bennünket is, akik még élünk. Megítélnek minket, akik itt vagyunk, és megítélik azokat is, akik nincsenek itt. Azokat, akik más keresztény gyülekezetekben ugyanígy vasárnap délelőttönként összegyűlnek, és azokat is, akik nem. Mindannyiunkat megítélnek, és megítélik cselekedeteinket, de cselekedeteinkben azt ítélik meg, hogy milyen a hitünk. Mi az, ami mozgat? Mi az, ami előre visz az életben? Olvastam egy novellát, mai író, egy hölgy. Sajnos a nevére nem emlékszem, de interneten utána lehet nézni. A novella egy csigáról szól, amely elindul, és egy nátszálon elkezd fölfelé kapaszkodni. Nem tud megfordulni, nem tud máshová menni, csak fölfelé. Egyre inkább erősödik a napfény, egyre inkább erősödik a szél, a csiga kapaszkodik és indul fölfelé, mert nem tud irányt változtatni. És aztán, amikor a nátszál tetejére ér, akkor nincs hová menjen. És a novella úgy fejeződik be, hogy arra jár két gyerek, és megnézi a nátszálat, és látja rajta az elszáradt csigát, akit kiégetett a napfény. Mert őt az mozgatta, hogy menjen. Menjen egyre följebb és följebb. Mert ott vélte életének a célját. Mi is sokszor megyünk fölfelé. No, nem az ég felé, vagy nem az Isten felé, hanem valahol máshol, egy másfajta ranglétrán fölfelé, amelynek nincsen vége. Olyan nem kellene átgondolnunk életünk belső mozgató rugóit. Vajon hol vannak elrejtve az általunk nagyra becsült életnek a céljai? Vajon nem ott, ahol az az élet indult? És nem ott, ahol ennek az életnek véget kell érnie? Mert az élet Isten kezéből indult, és ha minden rendben van, akkor Isten kezében ér majd véget. No, nem csak úgy, hogy meghalunk, és egy nagyon szép beszédet mond fölöttünk, vagy egy lelkipásztor, vagy egy pap, vagy pedig egy világi, búcsúztató ember, hanem elhangzik egy szózat a feltámadott testünk fölött. Ez pedig úgy fog hangzani, hogy be vagy írva az életkönyvébe. Mert igen, ítélet van, és az ítéletben sok mindent el kell mondanunk magunkról és másról. A Máté evangéliumában hallottuk, hogy Jézus elmondja, vigyázzatok, mert nehéz lesz addig eljutni az ítéletig. Azt mondja, hogy jön Jézus, megjelenik majd az embernek fia, és nem kell hallgatni arra, hogy itt van, vagy ott van, mert meg fogjátok látni abban a pillanatban, ahogy megjelent a ti életetekben, ott van benne. Mint a villámlás, ami keletről, kél és nyugaton látszik, úgy látszódik meg a Jézus Krisztus. Miről beszél vajon Jézus? Beszél az utolsó napokról? Igen, arról is. Ez a szó szerinti magyarázat. Miről beszél még? Beszél a te életedről. Beszél arról, hogy ebben az életben, amit élsz, lesznek nehéz pillanatok. Mert az ítéletig ebben az életben Isten igéje megpróbál bennünket, az élet különböző nehéz eseményeivel kapcsolatban, és formál. Megpróbálja azért, hogy ki tud hozni belőle a legjobbat, és hogyan próbálja meg, azt mondja Jézus, abban az időben ne menjen föl senki, ne menjen le senki, aki a felső szobában van. Amikor az legutóbb a devecseri iszap katasztrófa dolgairól olvasgattam az interneten, egy nagyon megrázó és nagyon megdöbbentő beszámolót hallottam egy fiatal asszonyról, aki otthon volt a katasztrófa időszakában, és az emeleten volt a gyerekeivel együtt. Jól emlékszem, két kicsi gyermeke volt, a férje nem volt otthon. És fent voltak az emeleten a gyermekekkel együtt, lefekvéshez készülődtek, amikor egyszer csak azt vette észre, hogy a földszinti rész egész területét, a nappalit, és az egész részt, ami földszinten van, másfél méter magasságban, két méter magasságban, egy vörös nyálkás iszapréteg borítja el és sodorja végig. Csak egy pillanaton múlt, ha visszament volna valamiért a földszintre, vagy ha lementek volna a gyerekei valamiért a földszintre, vagy ha valaki a földszinti fürdőszobát használja, nem az emeletit, akkor meghal. Nagyon kicsin múlik sokszor. Azt mondjuk, hogy véletlenek. De a megpróbáltatások között mindig lehet valami akaratot megfigyelni, amely viszi az életünket tovább. Vajon azt akarja az Isten, hogy idő előtt meghaljunk? Sokszor hallottam ilyen vádat, hogy arról beszél a Szentírás, és arról beszéltek ti, keresztények, hogy mindegy ez az élet, halljunk meg, hiszen odaát sokkal jobb lesz. Vajon ezért gyógyított meg annyi beteget Jézus? Vajon ezért gyógyított meg annyi leprást? Vajon ezért gyógyított meg annyi megszállottat és annyi lelki és testi betegséget, amikor itt volt Jézus, hogy aztán meghalljanak? Vajon Pál apostol is ezért gyógyított, ezért mentette meg azt, akit megharapott a kígyó halálos méregtől? Vajon ezért mentette meg azt az fiatalt, aki kiesett az ablakból, miközben Pál prédikált? Az emeleti ablakból és a földszintre esett az apostolok cselekedeteiben olvassuk, és Pál ráborult, imádkozott érte, és a fiatal ember felé lett. Vajon ezért támasztotta fel Jézus Lázárt? A halálból? Nem, Isten azt szeretné, pontosan azt szeretné, hogyha ezt az életet, amit rábízott minden emberre, szépen élnénk végig. Mert ennek az életnek rendkívüli értéke van. Mert ebben az életben nagy emberek születtek, és te is egy nagy ember vagy. Mert a magad harcaiban senki más nem lehet nagy rajtad kívül. Mert abban a dolgokban, amik rád bízattak, azokban az életekben és azokban a kapcsolatokban, amikben te vagy jelen, senki más nem lehet nagy, nagyszerű, senki más nem lehet szeretetteljes, senki más nem lehet megbocsátó, csak egyedül. Te. És ha te az vagy, akkor nagyszerű dolgot hajtottál végre. Ebben az életben, akkor a küldetésed teljesítve van, és akkor is feltámadsz, és a királyi szék mellett állsz meg, és üdvözülsz majd, de nem azért, amit tettél, hanem azért, ahogyan tetted. Ahogy a szívedbe volt írva, a kereszt. Szeretett testvérek, ítélet vasárnapján mindannyiunk elhunyt hozzátartozóira emlékezve, és a saját életünkre emlékezve, és azt Isten elé víve higgyünk ebben. Vigyük tovább úgy ezt az életet, hogy legyünk biztosak afelől, hogy igenis értelme van, hogy jó helyen vagyunk, amikor a családunkban vagyunk, amikor a keresztjeinket hordozzuk, legyen az akár egy ember, gyermek, szülő, hitvestárs, legyen az akár egy betegség, ami nyomorít, ami ellen küzdünk, vagy egy munkahely, ami nehéz, de tudjuk azt, hogy a keresztek, amelyeket viszünk, úgy állítanak bennünket Istenünk elé, hogy ezáltal üdvözülünk, és a mennyei hajlékokba kerülünk. Ahol nincsen sírás, ahol nincsenek szeméthegyek, ahol örökké élünk, de nem azért, mert valami különleges dolog történt belünk, hanem azért, mert Isten akarta így, ahol Isten is velünk van. Amen. Válaszolva Istenünk megszólító szavára, a 200. dicséretünk első versét énekeljük. A 200. dicséretünk első Ó, maradj kegyelmeddel, mi velünk Jézusunk. Mindenható Istenünk, Urunk, hálát adunk neked azért, hogy ítélsz, és nap mint nap felfeded lelkünk hiányosságait és gyengeségeit. Hálát adunk neked azért, hogy megpróbálsz minket vigasztalni, és megpróbálod megmutatni, hogy mekkora hatalma van annak az igének, amely viszi az emberi életet tovább, és mekkora hatalma van a Teremtőnek, aki teremtett és újra összeszed bennünket, legyünk bárhol a világban, és újra feltámaszt minket. És mekkora hatalma van a Te irgalmadnak és kegyelmednek, amire nyugodtan bízhatjuk minden hozzátartozónk életét, és nyugodtan bízhatjuk a mi életünket is. Kérünk Istenünk, hogy így áldj és vigasztalj meg bennünket ezen a mai napon is. Kérünk arra, hogy ítélj meg mindig, ha tudjuk, hogy mi az, amit még lehet változtatni magunkban, és kérünk arra, hogy így vezess bennünket tovább azon az úton, amelyre Te hívtál el. Köszönjük neked, hogy reménykedhetünk, hogy tudhatjuk, hogy Te ki vagy nekünk. Kérünk, vigasztald a gyászolókat, erősítsd a betegeket, a gyámoltalanokat, légy az árvák védelmezője, és így kérünk egyházunkért is, tartsd meg, erősítsd és emeld föl. Mindannyiunk egyként könyörgünk nemzetünkért, hazánkért, mindazért, ami itt szép és jó, amit az ősök ránk bíztak, és mi szelíd, de szeretetteljes határozottsággal visszük tovább. Jézusért, aki mindezért életét áldozta, kérünk, hallgass meg imádságunkat. Ámen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Helyünket elfoglalva záró énekünként énekeljük 25. zsoltárunknak a 4. verstől a 8. versig terjedő szakaszát, 25. zsoltár 4. versétől a 8. versig. 4. vers így kezdődik: jó és igaz az Úristen, mint örökké.